akkor el is kezdeném az előadást. Az előadáshoz csak egy rövid térképes útbaigazítás, hogy hol is járunk most, bár nem a vonalakat kell nézni, hanem a helység neveket. Tehát Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatják le, itt látjuk a Holt-tengertől nyugati irányban a fővárost, és Jeruzsálemben nyilvánvaló, hogy a zsidók meg akarják őt ölni, ezért Lízias, az a katona ember, akinek a kezében van ez az ügy, megfelelő kísérettel kimenekíti Pált, és ezt a helységet jegyezzük meg, Cezáreába, tehát ott a tengerpartján, tehát észak-nyugati irányba kell mennünk. A tengerparti Cezárea, ahogy ott a latin név mondja, Cezárea Maritima, tehát itt fog Pál több mint két évig raboskodni, de ennek a cezáreai tartózkodásnak, tehát az indoka, hogy el kell innen menekíteni, mert ha Jeruzsálemben maradt volna, akkor véget vetettek volna az életének. Hogy Cezáreából hogyan kerül el Pál Rómába, ez lesz majd a következő előadásunk tárgya, ezt majd ott tárgyaljuk, már a mai előadásunk végén is ezt meg fogjuk tudni. Tehát csak ennyire szerettem volna a térképet kérni, hogy most Pált átkísérik Cezáreába, és ettől a pillanattól fogva fogjuk átvenni a mai alkalommal egy kis jogtörténeti dolgaink lesznek, ügyvéddel fogunk megismerkedni, egy nagyon híres ügyvéddel, akit Pál vádolására kérnek fel, aki el akarja veszíteni Pált, olyan helytartókkal, akik a korrupció gyanújába keverednek, teljesen mai izgalmas történet, pénzért mindent el lehet érni, mindent meg lehet vásárolni, és egy igazságtalanul letartóztatott ember vergődik itt a kelepszében. Köszönöm szépen, ennyi elég is a térképünkből. Tehát az apostolok cselekedetei 23. fejezet első versétől a 25. fejezet 12. verséig, tehát elég nagy fejezet részünk van, az apostolok cselekedetei 23. fejezet első versétől a 25. fejezet 12. verséig fogjuk áttekinteni az eseményeket. Röviden visszatekintve, bár gondolom, hogy akik eljárnak ide a sorozatunkra, a múlt alkalommal is itt voltak, miért is került Pál vizsgálati fogságba? Miért is tartóztatták le, és miért kezdődik ez a jogi procedúra, amelynek értelmében Pálnak nagyon sok ideje kiesik az evangélium szolgálatából, és börtönről börtönbe kényszerül menni? Többször elmondtuk már, de mivel nagyon nagy jelentősége van ennek az eseménynek, egyébként ebben a könyvben a leghosszabb fejezet szól erről az apostolok történetében, és méltán. Pál egy nagyon összetett dolog miatt kerül ebbe a helyzetbe. A jeruzsálemi gyülekezet, a jeruzsálemi keresztény gyülekezet bizonyos vezetői irigykedni kezdenek Pálra. Látják a szolgálatának a kiteljesedését, látják a hatalmas sikereit, és megrágalmazzák azzal, hogy Pál valamilyen nem tiszta eszközökkel éri el ezeket a sikereket, irigykedni kezdenek a befolyására, és hivatkozni arra, hogy nagyon sokan a zsidók közül, akik nem lettek keresztények, vádolják őt, és ezekkel az emberekkel próbálják kibékíteni Pált, amikor végül is visszatér Jeruzsálembe, és Pál, hogy valóban a honfitársaival is, a keresztény közösség bizonyos vezetőivel is jó viszonyt ápolhasson, itt egy olyan alkalmazkodásig megy el, ami már nem csak alkalmazkodás, hanem megalkuvás, nyugodtan mondhatjuk, átlépi Pál ezt a határvonalat, és hogy jóba legyen a zsidókkal, elvállalja, hogy keresztény élet emberek, de még az Ószövetség rendtartását bizonyos fokig tartani igyekvő emberek nazireusi fogadalmához hozzájárul, ugye ez pénzbe került a tisztulási szertartás. Pál vállalja, hogy felviszi ezeket a keresztény élet zsidó embereket és a nazireusi fogadalmak tisztulási szertartásához hozzájárul, és bár hétközben nem ismerik fel a jeruzsálemi templomban a hétvégén, amikor sokan összegyülekeznek a világ minden részéről, így Ázsia tartományból is, tehát a mai Törökország területéről, felismerik, hogy Pál, aki keresztényé lett, hát mit keres a jeruzsálemi templomban a zsidó szertartások és a zsidó nazirusi fogadalmaknak a betartásánál, és azzal vádolják meg, hogy ő keresztény létére bizonyos zsidó dolgokba ártja bele magát, nagy csődület támad a templomban, és ha közben nem avatkoznék a római helyhatóság, akkor Pált ott nyomban megölnék, ugyanis azt a vádat játsszák ki ellene, mivel látják egy nem zsidó származású keresztény emberrel is járni, kelni Jeruzsálemben, hogy ő megfertőzteti a templomot azzal, hogy bevisz a jeruzsálemi templomba nem zsidó embereket. Ez persze nem volt igaz, mert a nazirausi fogadalomhoz, akiket bevitt azok, mind egytől egyik zsidók voltak, de az biztos, hogy Pált lehetett látni Jeruzsálem utcáin nem zsidó származású keresztényekkel, de ő nagyon jól tudta a zsidó előírásokat, hogy a jeruzsálemi templom bizonyos csarnokaiba nem lehetett bevinni idegen embereket, de ezzel vádolják meg, ugye a zsidó nacionalizmust ez nagyon sérti, ha ez lett volna az igazság, de mondom, nem ez volt az igazság, de egyik pillanatról a másikra csődület támad, és bár Pál menti magát, miután a rómaiak megvédik, és hivatkozik arra, hogy ő görögül is tud, és római állampolgár, de héberül szól az emberekhez, és egy kicsit lecsillapítja a dühüket, és elmondja a héberül a maga mentségét, de amikor ahhoz a pillanathoz ér, hogy ő megtért, ő zsidóból keresztény lett, és nevezetesen ezen belül is ahhoz a pillanathoz ér, hogy ő elmondja, hogy Isten őt elküldte a pogányok közé. Na most, amikor ezt említi, hogy Isten őt a pogányok közé küldte, ez olyan olaj a tűzre, hogy a zsidók bedugják a fülüket, és kiáltoznak, és azt mondják, hogy nem illik az ilyen embernek élni, töröljük el a föld színéről, mert mondom, a zsidó nacionalizmus odáig jutott ebben az időszakban, hogy kizárta azt, hogy zsidók pogányok közé menjenek, és az evangéliumot ott hirdessék, és újabb csődület támad, most már végképp Pált el kell vezetni a rómaiakat egy őrhelyre, és utána a kihallgatás során a zsidó vallási vezetők elé kell vinni, és Pál ott beszél a farizeusok és sadduceusok előtt, de ott már nyilvánvaló lesz, hogy ezek az életére törnek. Innen indulunk ki a mai alkalommal, tehát még egyszer visszatekintve az előzményekre azt mondhatnám, hogy Pál elkerülhette volna mindezt. Nem volt szükségszerű, hogy Pál letartóztatott ember legyen, nem volt szükségszerű, hogy börtönlakó ember legyen. Sajnos abbeli törekvésében, hogy egységet és békességet szerezzen, Pál túlment bizonyos határokon, és ennek köszönhette azt, hogy fogságba jutott. Ha ezeken a határokon nem ment volna túl, akkor a kereszténység legnagyobb evangelizátora 8-9 évet megnyert volna az életéből. Így viszont az egész tevékenységét gúzsba kötötték, és elindulva Jeruzsálemből, Cezáreába, Rómába, első fogság, majd második fogság, tulajdonképpen az életének utolsó 8-9 évében fogságban kellett élnie. A 23. fejezet első versétől olvassuk ezt a bizonyos második beszédét Pálnak, amikor zsidó főemberek elé vezetik, és a Sanhedrin előtt, amelynek ugye két nagy csoport képezte a tagságát, a farizeusok és a sadduceusok, szólásra emelkedhetett. Így olvastam Pálnak a szavait, és rögtön megint a botrányt, mondom, itt ilyen jogi dolgokkal lesz dolgunk, ugye kihallgatások, elővezetések, magamentség, véleménynyilvánítás, megint letartóztatás, stb. Meg fogjuk látni, hogy milyen buktatókon keresztül vezetett Pál útja, és az a híres római jog, amely hát igazságosságot ígért a letartóztatottaknak, mit is tudott kezdeni ezzel az esettel. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét, Pál mondta, atyámfiai férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Ananiás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék őt szájon. Hát alig kezdi el valaki a beszédét, a főpap, a zsidó főpap azt mondja, hogy hát üssék szájon. Sajnos a kihallgató termekben és a tárgyalásokon sokszor történnek olyan dolgok, amelyek botrányba illő dolgok, de ennek a világnak az egész története botrányos, miért éppen a bíróságokról hiányozzék a botrány. Ugye Pálnak maga a letartóztatása is botrányos, mert Pált nem is lehetett volna letartóztatni, hogyha a csődületet nem támasztottak volna. Itt meg a zsidó főpap, Ananiás főpap az, aki a botrány tovább gerjeszti, mert ugye gondoljuk meg, hogy valaki elmondja, amit el akar mondani, de mindjárt a beszéde elején oda megy valaki, hogy szálljon üsse. Akkor Pál mondta néki, megver az Isten téged, te kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolt, hogy engem verjenek. Az ott állók pedig mondták, az Istennek főpapját szidalmazod-e? Pál pedig mondta, nem tudtam, atyám fia, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozd. Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük a sadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támadt a farizeusok és sadduceusok között, és a sokaság megosztott. Mert a sadduceusok azt mondták, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mind a kettőt vallják. Támadt azért nagy kiáltozás, és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából tusakodtak, mondván, semmi rosszat sem találunk ez emberben, ha pedig lélek szólott néki vagy angyal, ne tusakodjunk az Isten ellen. Mikor pedig nagy meghasonlás támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggatatik azoktól, parancsolta, hogy a sereg alájövén ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az úr mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonyságot tettél én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Mikor pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyen összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált. Idáig olvasom. Tehát botrányos volt ez a második kihallgatás is. Pál néven nevezte az eljárás jogosulatlanságát, akkor meg rátámadtak, hogy a főpapot miért szidalmazza. Ugye volt egy ilyen zsidó törvény, hogy a fönnálló főpap ellen nem lehetett semmit sem szólni. És Pál ugye itt nehéz helyzetben érezvén magát, hogy kivágja magát a kutyaszorítóból, ahhoz az eljáráshoz folyamodott, amihez mind a mai napig sokan folyamodnak, bár nem egészen tiszta eljárás, megint hadd mondjam Pálról ezt a bíráló megjegyzés, nem volt egészen tiszta a cselekedete, akkor látta, hogy itt botrány van, meg zavarodottság van, és látta, hogy ellene így támadnak szinte gyilkos indulatok, és látta, hogy két csoport, vagy a farizeusok, sadduceusok, ő nagyon jól ismerte ezt a két csoportot, és nagyon jól tudta, hogy a farizeusok hisznek a feltámadásban, hisznek az örök életben, a sadduceusok viszont ebben nem hisznek. Tehát Pál mit tudott tenni a maga mentségére, eléggé emberi megoldás volt, de ez folyamodott. A két csoportot összeugrasztotta egymással. Azt mondta, hogy hát tudjátok, hogy én miért vagyok itt? Azért vagyok itt, mert a halottak feltámadása felől való tanításomért vádolnak, és erre aztán ők elkezdtek egymással vitatkozni, megfeledkezvén egy kicsit Pálról, és az egész megint botrányba fulladt, Pál nem tudta elmondani, amit akart. Ezek meg vitatkoztak, hogy most van feltámadás, nincs feltámadás, van örök élet, nincs, van angyal, nincs angyal, stb. És a farizeusok és sadduceusok, hogy úgy mondjam, őre mentek egymással. Ekkor megint a rómaiaknak ki kellett menekíteni, ugye jön újra ez az ezredes, és elviszi Pált, a várba viszi a főtanács épületéből, de ez a zsidóknak még inkább vérszemet ad, hogy még itt van Jeruzsálemben, és akkor szövetkeznek, hogy Pált megölik. Itt nem olvasnám tovább a történetet, hogy Istennek milyen eszközei vannak valamilyen gonoszság kivédésére. Itt Pál nőtestvérének a fiatal gyermeke hallgatja ki ezt a cselt, ezt a tervet, hogy Pált honnan, hova akarják kísértetni, aztán az úton rajta ütni, de bejelenti a rómaiaknak, és a rómaiak ekkor határozzák el, hogy Pált megmentik, veszélyes nekik ez a dolog, amúgy is sok jogtalanság történik itt Palesztinában, elhatározza az ezredes, hogy elküldi Pált. Tulajdonképpen ennek az elküldésnek a levele is belekerült itt az apostolok cselekedeteibe, a 23. fejezet 25. versétől lehet ezt olvasni, hogy Félix tisztartó levelet is írt, melynek tartalma ez volt, Claudius Lysias, a nemes Félix tisztartónak üdvöt. Ezt a férfiút, akit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, odamenvén a sereggel kiszabadítottam, megértvén, hogy római. meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe. És úgy találtam, hogy ő az ő törvényük kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. Mint hogy pedig nékem megjelentették, hogy a zsidók-e férfi után olálkodni akarnak, azonnal hozzád küldöttem, meghagyva a vádolóinnak is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben. A vitézek tehát, amint nékik megparancsolták, Pált felvévén elvitték azon éjszakán Antipátriszba. Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ővele, visszatértek a várba. Azok pedig eljutván Cezáreába és átadván a levelet a tisztartónak, Pált is elébe állították. Mikor pedig elolvasta a tisztartó és megkérdezte, melyik tartományból való is megértette, hogy Cilíciából, mondta, majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljönnek, és parancsolta, hogy Herodes palotájában őrizzék őt. Tehát tulajdonképpen Pált elmenekítik Jeruzsálemből, és most Cezáreában két főembert kell megismernünk, erről szól a mai előadásunk, először Félixet, azután pedig Festust. Ennek a két főembernek a kezébe kerül Pál, és Pál ügye, habár sok haladékot szenved, mondom, több mint két év megy erre, úgyhogy most, ha valakik sürgetnek bírói perrendtartást, és lassú a bíróság, gondoljanak arra, hogy Pálnak egy csődületből támasztott dolog miatt is több mint két évet kellett vesztegelnie. Tehát a jogi utak mindig lassúak, és mint kiderül, elég drágák is, mert majd tetten érjük ezt a tisztartót, ahogy meg akarja kérni Pált, hogy fizessen valamit, és akkor ő majd szabadlábra engedi. Isten hogyan is tud segíteni olyan ügyekben, amelyek az emberi történetnek talán legnehezebb ügyei? Ugye a jogról és a jogszolgáltatásról önmagában csak jót mondhatunk, mert ugye mi a jognak a feladata? Az igazság kiderítése. Bár itt egy zárójelet hadd nyissak, mert az ember életében mindig vannak nagy csalódások, nagy megdöbbenések. Pár évvel ezelőtt egy jogász magához kéretett, hogy vigyázzak, hogy mit mondok a jogról, mert hogy csak a magyar jogról, ha beszélünk, vegyek tudomásul két mondatot, és erre kihozta a magyar törvénykezés, hatályos jogszabályok gyűjteményét. Már pontosan nem tudom, amiért elnézést is kérek itt jogászok előtt, hogy pontosan nem tudom a Corpus Juris mostani nevét. De azt mondja, figyeljem csak meg, hogy mi van például egy 1950-es, és elében tett egy 1950-es magyar jogszabálygyűjteményt, amelyik a preambulumában ott van, hogy a jognak az a feladata, hogy az igazságot kiderítse. Hát mondom, ez milyen szép, még mondjuk a Rákos időben is benne hagyták ezt, hogy a jognak az a feladata, hogy az igazságot kiderítse. De utána elében tett egy 1990-es évekből való jogszabálygyűjteményt, és ott a, ugyanennél a helynél ez a mondat már hiányzik. Körülbelül ennek a mondatnak a helyében ez van, hogy a jognak az a feladat, hogy jogszerű legyen. Hát lehet, hogy ez modernebbül hangzik, ugye, hogy a jognak az a feladat, hogy jogszerű legyen, vagyis hát senki bele ne tudjon kötni egy jogi menetbe, meg egy ítéletbe. Úgy megdöbbentett engem az, hogy a legsötétebb diktatúrában is még tessék, lássék, fenntartották az igazság látszatát, legalább addig a mondatig, hogy a jog feladata az, hogy az igazságot kiderítse, és amikor jön egy polgári demokrácia, az már például kiveszi azt, hogy a jog feladata, hogy az igazságot kiderítse, mert mi van akkor, hogyha a jog nem deríti ki az igazságot? Akkor mi van? Tehát akkor is azt lehet mondani, hogy mosom kezeimet, de jogszerű voltam. Hát most vannak olyan perek Magyarországon, hogy már 10 éve nem derítik ki az igazságot, nem? Hát már az egész ország nevet ezen, nem akarom itt nevesíteni a dolgokat, hogy milyen ügyek és milyen más ügyek, meg hányszor fellebbeztek és hányszor hoztak más ítéletet, de csak ezt a két mondatot érdemes megjegyezni. Mi a jognak a feladata? Most mi döntsük el magunkban, a jog feladata az, hogy az igazságot kiderítse, vagy a jog feladata az, hogy jogszerű legyen. Ki adta az ember kezébe a jogot, a jogszolgáltatást? Az ember kezébe a Biblia szerint a jogszolgáltatást az Isten adta. A Mózes első könyve 9. fejezetét kell ehhez elolvasni. Nagyon fontos fejezet. Mózes első könyve 9. fejezete elmondja, hogy az özönvíz után léptette Isten életbe a jognak egyik nagy területeként, elsőként a büntető igazságszolgáltatást, azzal a törvény cikkel, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a saját képére teremtette az embert. Ez volt a első olyan jogi törvény, amit Isten az ember kezébe adott, hogy ember meg kell fékezni valahogy a gonoszságot, elejét kell venni a gonoszságnak, az embereket tanítani kell erre, hogy senkinek nincs joga a másik ember életét elvenni, de ha mégis ezt a jogot önmagának kisajátítana, akkor vegye tudomásul, hogy tőle, aki jogtanul elvette másik ember életét, tőle majd jogosan fogják elvenni az életet. Tehát Isten az igazság kiderítését, sőt, az igazság kiderítése után az ítélet végrehajtást is rábízta az emberre, az emberiségre, vagyis az államokra, az állami törvényekre. Isten a jogot azért rendelte, hogy igenis járjunk utána az igazságnak, pártatlanul, csodálatos jogi törvények vannak a Bibliában, soha nem győz az ember ezeken csodálkozni, mert ilyen mondat is van a Bibliában, hogy a gazdagnak ne kedvez, de a szegénynek se kedvez. Nem biztos, hogy a szegénynek van mindig igaza. Általában mondjuk van ilyen helyzet, hogy a szegényeknek van igazuk, és nem tudják érvényesíteni, és ott a jog segítse, hogy a szegény igazsága igazság legyen és maradjon, de van, amikor nem a szegénynek van igaza, ezért a jogszolgáltatás alapja a pártatlanság, a személyválogatás hiánya. Azért ugye ábrázolják justíciát is bekötött szemmel, hogy nem szabad emberekre nézni, emberek személyére nézni. A jognak az a feladata, hogy kiderítse az igazságot, hogy most nekem sógorom, komám, rokonom, nem rokonom, az nem szabad, hogy érdekelje, különben is összeférhetetlenség áll elő, hogyha ilyen ügyekről lenne szó. Tehát most ebben a két fejezetben azt fogjuk látni, hogy az a híres római jog, ugyancsak egy peremvidékén vagyunk most a római birodalomnak, Palesztinában, tehát Róma kormányoz itt is, a jogszokás itt is szokás, hogy ez a római jog mire megy az igazság kiderítésével kapcsolatban, és nagyon érdekes összefüggésekre fogunk majd rábukkanni. Megérkezik Pál tehát Cezáreába, és a 24. fejezetben a leírás így folytatódik. 5 nap múlva aztán aláment Ananiás főpapa vénekkel, és egy Tertullus nevű prókátorral, vagyis hát ügyvéddel, kik panaszt tettek a tisztartónál Pál ellen. Mikor pedig ő előszólítatott, Tertullus vádolni kezdte mondván. Most figyeljük meg, hogy egy ilyen ügyész, ügyvéd, ugye az ókori világban ez nem vált ketté, a Biblia meg egyáltalán nem ismeri ilyesmit, tehát a bibliai jogban valaki megnézi Mózes 3. könyvétől fog, hogy hogyan kellett a jogszolgáltatás Izraelben gyakorolni, ügyész meg ügyvéd nem volt. Ugye a bibliai jog milyen embereket ismer? Ismeri a bírót, tehát bíró volt, akinek ki kellett mondani az ítéletet, és ismeri a tanukat, akiknek 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomására lehetett a bírónak ítéletet hozni, de nem volt ügyész, ügyvéd és börtön. Ezt érdemes megjegyezni azért, hogy volt jobb idő az emberiség történetében, Isten népe körében, a zsidó nép körében, nem volt ügyész, nem volt ügyvéd, nem volt börtön. Egyszerűbb volt a perrendtartás, kevesebb embert igényelt, biztosabb volt, és nem volt költséges, mert nem kellett börtönöket építeni és fenntartani. Az egész rendszer tulajdonképpen a tanúskodás igazán múlott, az egybehangzó tanúskodás igazán, a bíró pártatlanságán, és ha a tanúk esetleg hamis tanúk voltak, mert minden meg lehet ebben a világban, minden előfordulhat, akkor is számolni kellett azzal, hogy ezek a hamis tanúk aztán milyen lélekkel élnek. Tehát most itt a római jogszokás szerint előáll egy fizetett ember. Egy fizetett ember, ez a bizonyos Tertullus. Én is csak ebből a könyvből tudtam meg, hogy a római krónikák feljegyezték, hogy ki volt ez a Tertullus. Tudnélik, a talán leghíresebb római történetíró, Tacitus, a következőt mondja erről az ügyvédről. Azt mondja róla, hogy ez az ügyvéd mindennemű erkölcstelenséget, kegyetlenkedést, a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott végre. Elég érdekes jellemzés. Még egyszer olvasom. Mindenfajta erkölcstelenséget, kegyetlenkedést a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott végre. Tehát ismerte a jogi eseteket, jól tudott beszélni, olyan határozott volt a fellépése, hogy ha őt megfizették, és most látjuk, hogy meg volt búsásan fizetve, mert hogy egybeszerkeszti a Pál elleni beszédet, hát ma már így mondjuk, hogy szaglik ez a beszéd. Hogyan is kezdi a beszédet a helytartó előtt, tehát Félix előtt? Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve, minden tekintetben és mindenütt. Hát ezt ugye az argó nyelv nyalásnak nevezi. Egyébként hát van is benne valami, mert hát így kezdeni valamit, hogy mindenütt, mindenkivel csak jót tesz. Hát ilyen, azt hiszem, ilyen uralkodó nem is volt a föld színén, de hát tudjuk jól, hogy a holló csőréből is úgy esik ki a sajt, hogy nagyon szépeket kell neki mondani. Hát már a kezdet ugye mutatja, hogy mire képes az a férfiú. De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, hát mi a legdrágább az embernek? Hát az ideje. Itt is rájátszik bizonyos emberi húrokra, hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed. Rövid leszek, de garantálom, hogy röviden csak az igazságot és a szintiszta igazságot fogom mondani. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a földkerekségén lévő valamennyi zsidó között, és a nazarénusok felekezetének feje, ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni. Nem tudom, hogy valaki észreveszi ebben a rövid ügyvédi felszólalásban, hogy hol van elásva az a bizonyos kutya. Hogy lehet embereket besározni, bevádolni? Úgyhogy mindent fordítva kell mondani. Mert ugye neki, hogyha normálisan akarta volna előállítani a dolgot, akkor a végénél kellett volna kezdeni, hogy mi letartóztattuk, mi elfogtuk, idehoztuk, és az a vádunk ellene, és ezt a vádat el is arra alapítjuk. De ezt meg kell fordítani, ezt a végére hagyni, és az elejére kell tenni azt, hogy mindjárt egy bélyeggel, hogy mondjam, olyan színbe fölállítani Pált, hogy aztán azt a bélyeget senki nem ossa le róla. Ez veszedelmes ember. Ezt ugye így csinálták nálunk is az 50-es években, nép ellensége. Ha valaki azt mondták, a nép ellensége, utána aztán már lehetett mondani, hogy most paraszti származású munka, aki a nép ellensége, az a nép ellensége, vége volt. Tehát ki kell találni valami olyan jelzőt, amivel rögtön ugye a pecsétet rányomjuk, azt mondja, hogy veszedelmes ember, hasonlást támaszt a föld kerekségén való valamennyi zsidó között. Itt van ez a kis tartomány, amiben élünk. De az egész föld, ez olyan veszedelmes, az egész földet bajba meríti. Tehát, hogy nagyon jól értett a szóhoz. Azért itt hadd jegyezzem meg, ha már itt vagyunk, hogy mi az igazi emberi ítéletnek az alapja. Mert ennek törvénye van. Ha én igaz módon akarok valakiről beszélni, először be kell mutatnom úgy őt, ahogy ő maga mondja magáról, hogy mit akar. Ez az első. A második, hogy ezt értelmeznem kell, hogy szerintem ő mit, mivel hoz összefüggésbe. Ez a második. És a harmadik, hogy én is mondhatok ítéletet, de csak ezek után. Ez minden igazságos emberi ítélkezésnek, akár a hétköznapokban végezzük el, akár az iskolában, akár a bíróságon. Miért mondom, hogy akár az iskolában? Mert az iskolákban is nagyon sok igazságtalanság történik. Soha nem felejtem el, egyetemre jártunk, azt mondja az egyik tanárunk, első évesek voltunk, de kedves hallgatók, nagyon igazságtalanok maguk. Föladok maguknak valamit, elolvassák, következő órán megkérdezem, hogy elolvasták? Igen. És mi a véleményük? Hát maguk mindjárt azt mondják, hogy tetszett. Másik azt mondja, nem tetszett. Hát rosszul kezdik. Állítsák feje tetejéről a talpára a gyereket. Először mondják meg, hogy mit olvastak. El tudják-e mondani, hogy mit olvastak. Hozzák összefüggésbe a dolgokat, és utána mondják meg, hogy a maguk ítélete szerint ez most jól van megírva, vagy rosszul. Tehát a végén mondják, ne az elején mondják, hogy tetszett, vagy nem tetszett. A végén majd elhiszem, de az elején higgyem el, hogy azt mondják, hogy tetszett, most kinek higgyek, tetszett, nem tetszett. És azt mondta, hogy az én órámon senki ilyet nem mondja, hogy tetszett, vagy nem tetszett. Az ítéletet majd a végén akarom hallani. Én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben is ezt a hibát elkövetjük. Elébünk kerül egy ember, rögtön valami előítélet megsúgja nekünk, jó ember. Én már először is láttam, hogy ez jó ember. De nekem már először is, nem, ez egy rossz ember. Én már megéreztem, hogy rossz ember. Micsoda intuíció, mi? mire vagyunk képesek. Rögtön az ember azt mondja, hogy jó vagy rossz, rögtön ítélkezzünk, ez helytelen. Az ítéletformálás nagyon magas tudati szint, de ahhoz el kell jutni. Hogy én ítéletet tudjak valamiről vagy valakiről formálni, ahhoz először a leírás és értelmezés útján vezet az út az értékelés. Ezt a három szót jegyezzük meg. Leírás, értelmezés, értékelés. A tisztelt ügyvéd úr pont a fordítottját csinálja. Értékelés, értelmezés, leírás. Így lehet feje tetejére állítani a dolgokat, és így lehet hatni a nemes Félixre. Persze először meg kell kenni a háját, olyan körülményeket kell, hogy én ugye milyen nagy jótevő vagyok, röviden fogom, nem is fogok sokat, milyen jó, gyorsan. Körülbelül ez olyan, mint amikor a zsidók vitték Jézust Pilátushoz, hogy mi elfogtuk, tehát bűnös. Ide hozzuk elé, tehát ítéld, de gyorsan, nem kérünk el, nehogy foglalkozzál ezzel a dologgal, megkímérünk, csak gyorsan ítéld el. Mindenféle koncepciós vagy nem koncepciós visszataszító pernek ez a jellegzetessége, ezt akarták itt eljátszani Pállal is, és aztán, hogy még rájátszanak, hogy ő még egy felekezet feje is, tehát hogy nazarénusok, tehát ugye ezt mondják, hogy most egy új felekezet, egy új szekta, hát ő meg akarja háborítani az egész világot, és benne a zsidóságot, és a templomot is meg akarja fertőztetni. Tehát ugye, hogyha ezt egy retorika tanár kezébe jut ez a szöveg, vagy egy stíl gyakorlat tanár kezébe, szépen rámutat arra, hogy itt olyan kifejezéseket használ, hogy mind az érzelemre hat. Semmi nem hat az értelem, mind az érzelemre. Veszedelmes, megháborítja, megfertőzteti, stb. Mind ilyen súlyos szó, hogy a bíróságon általában, ha jó a bíró, meg jó a bíróság, akkor mindig azt mondják, hogy tartózkodjunk, kérem, az érzelmektől. Még nem a sírásra akarunk engedni, meg nem is a kiabálásra akarunk engedni, itt az érveknek akarunk engedni, és ez nagyon helyes is. De Líziász, az ezredes, nagy karhatalommal oda jövén kivette őt kezünkből, és azt parancsolta, hogy a vádolói hozzád jöjjenek. Igen, tőle te magad, ha kihallgattad, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk. Helyben hagyták pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek. Tehát a vád fölállt. Ez az ügyész, ügyvéd maga után sorakoztatva nyilván, ha tőlük kapta a pénzt, a főpapot és a vallási vezetőt, a vád fölállt, és ahogy mondani szokták, most egy valaki adhatja elő a maga mentségét 100 emberrel szemben. De figyeljük meg, hogy Pál most már nem ügyeskedik. Most már nem azt csinál, mint Jeruzsálemben, hogy össze akarja ugrasztani a farizeusokat és sadduceusokat. Pál most már látja, hogy ebből a nehézségből csak Isten segítségével kerülhet ki, és Isten mit kér tőlünk mindig az életben? Isten azt, hogy legyünk egyszerűek, legyünk őszinték, legyünk alázatosak, és csak a lényeget és az igazságot mondjuk. És most Pál ehhez folyamodik. Figyeljük meg Pálnak a beszédét a 10. verstől. Felelt pedig Pál, miután intett neki a tisztartó a szólásra. Mivel, hogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy a népnek bírája, bátorságosabban védekezem a magam ügyében. Semmi nyalás, semmi alájátszás. Igen, tudom, hogy te ítélkezel, nem bíró ítélkezik, hanem tisztartó ítélkezik. Én most hadd említsem a magam mentségét. Én elmondom, hogy én hogy látom ezt a dolgot. Mert megtudhatod, hogy nincsen 12 napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe. Tehát konkrét számadat. Körülbelül 2 hete, hogy feljöttem a fővárosba, azóta bonyolódik ez az ügy. Konkrétumokat mond, egyszerűen törőmetszettem. És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógákban, sem a városban. Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak. Én ugrasztok össze embereket? Én vagyok a nép megháborítója? Tessék, mondja meg valaki, hogy hol, Jeruzsálemben, máshol, zsinagógában, vagy a városban egyebütt, nem tudják rám bizonyítani, mert hogy nem is tettem meg. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint akik hisznek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva. Tehát figyeljük meg, Pál nagyon helyesen a bíróságot egy világi intézménynek tartja, először a polgári dolgokat mondja el, utána a vallási dolgokat. Még véletlenül se keveri össze. Ha egy bíróság ítélkezik, annak az első rendű kérdés az, hogy történt itt törvénysértés, vagy történt-e valami jogszabály megsértése, vagy sem. Utána aztán jöhet a vallási dolog is, hogyha éppen vallási dologról van szó, de hát először magát a szürke tényt kell elmondani. Valaki mondhatna, hogy milyen jól beszélek, tehát én is voltam már néhányszor bíróság előtt, mert sokat utazom az országba, és engem a rendőrök szoktak feljelentgetni. Van, amikor okkal, van, amikor ok nélkül. Amikor ok nélkül, akkor veszem magamnak a bátorságot, és nem fizetem be a 10 000 forintot, bár azt mondják, hogy ez most olyan apró pénz, de mondom, nem, azért nekem nem apró pénz a 10 000 forint, elmegyek a bíróságra, és elmondom, hogy miről van szó. Múltkor is egy nagyon jó bírónőt kaptam, vagy 2-3 menetben tárgyalták az ügyemet, behívták a rendőröket is, és úgy mondta, hogy kérem, csak mi történt? És akkor elmondtam, leírtam, tehát én is így kikupálódtam, most legutóbb is nyertem egy pert, ugyancsak 10 000 forintot, de mégis az ember azt mondja, hogy nem is azért a 10 000 forintért, amit nem kellett befizetnem, hanem azért, hogy az a rendőr úgy gondolta, hogy rám olyasmit mondhat, ami nem állt, például azt mondta, hogy nem volt bekötve az övem. Biztonsági jöv. De nem volt szerencséje, mert akkor egy olyan autóban ültem, ami állandóan jelez, tehát akkor beszereztem ez a papírokat, meg minden, és mondtam, hogy üljenek be egyszer ebbe az autóba, és ha úgy gondolják, hogy ebben lehet úgy vezetni, hogy nincs bekötve, mert ez egy állandóan pityeg, mondom, megbolondul az ember, inkább beköti, mondom, hogy én se akartam addig bekötni, más autóba talán nem kötöttem volna be magamat, de ebbe éppen bekötöttem magamat, be is voltam kötve, nem értem, hogy miért mondja, hogy mert ő egy másik dologban vallott ellenem, de ezt még hozzátett, hogy nyomosa legyen az érv. Hát 2 vádpont az már csak 2, és nem 1. Hát mind a 2 elesett, ugye, szerencsére a másikat is tudtam igazolni bizonyos dolgokkal, nekem oda be lehetett hajtanom, mert ilyen dolog volt. És én is hozzászoktam ehhez, van, amikor engem is rendre utasítanak a vírus, hogy röviden mondja, ugye, hát az ember röviden kell, hogy mondja, itt is Pál pontosan, szabályszerűen elmondja a polgári tényállást, utána rátér a vallásra is. De nem a vallással kezdő, nem akar vallásilag nyomást gyakorolni ott a Félixre, de azért elmondja a vallást. Azt mondja, a reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is vártnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Ez egy jónak látta hangsúlyozni, hogy én, mint vallásos ember, és ez egy polgári bíróságon is elmondom, nekem az életemben ez a zsinórmértékem, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen. Ezt megérti egy nem vallásos ember is, nem? Nem megy bele a hitpontokba, mondjuk annyit belemegy, hogy igen, én hiszek a halottak feltámadásában, de nem akarom ezt ráderültetni sem másra. Én abban gyakorlom magamat, milyen szép kifejezés, én napról napra erre ügyelek és eszerint élek, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt való dolgokban. Sok esztendő múlva pedig eljöttem, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. Ugye utal a missziós útjára is, hogy onnan adományokkal tért vissza. Ezek közben találtak engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúságtámasztásban némely Ázsiából való zsidók, kiknek ide kellett volna te elődbe jönni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem. Bár nagyon világosan fűzi a szót, hát hol vannak azok, akik először engem meg akartak lincselni? Hát azoknak kellett volna ide, mi nem hozták őket ide? Azokat az Ázsiából való zsidókat, akik engem ott a templomban akartak már megölni. Hát ide kellett volna jönniük, de hát ezek között egy sincs itt. Avagy ezek maguk mondják, meg vajon találtak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam? Ha csak ez egy szó tekintetében nem, melyet közöttük állva kiáltottam, hogy a halottak feltámadása felől vádoltatom én tőleteke mai napon, meg hivatkozik a másik tárgyalására, hogy most azért akarják elítélni, mert neki van egy vallási meggyőződés, hogy a halottak föl fognak támadni? Képtelenség. Ezért valakit elítélni, mert van egy hitbeli meggyőződése, és mégpedig micsoda pozitív hitbeli meggyőződés, hogy lesz feltámadás. Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztotta a dolgukat, mivel hogy tüzetesebb tudomása volt-e szerzett dolgai felől, is mondta, mikor Líziász ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben. érdekes ez a Félix. Úgy tűnik, hogy ez a bizonyos Tertullus lefizetett bér ügyvéd úr nem tudta Félixet levenni a lábáról. És Félix látta, hogy mi az igazság, és ki is mondhatta volna itt, hogy mi az igazság, mert itt napnál világosabb volt első hallásra is. És azt mondja, hogy tüzetesebb tudomása volt e szerze a dolgai felől, ezt miért mondja, ez később kiderül, azért, mert a felesége zsidó volt. Ő római volt, Félix, a felesége zsidó volt, tehát ő pontosan tudta, hogy a zsidók mit hisznek, mit vallanak, és neki pontos ismerete volt a kereszténységnek a kifejlődéséről is, tehát ő pontosan tudott mindent, és mégis ezt mondta, hogy majd dönteni fogok ügyetekben. A hiba volt. El akarta odázni a döntést, pilátusi szindróma. Elodázni a döntést. Ő pontosan látta, hogy koholt vádak, nincs igazi vád, lefizetett ügyvéd van, a főpapok acsarkodnak, el akarnak valakit tenni a lábalól, ő neki ki kellett volna mondani az ítéletet, hogy kérem, hol a vád, mi a vád, most már mondják, ne kenegessék a hájamat, hogy ilyen meg ilyen jó ember, mi a vád, ha nincs vád, akkor viszont látásra megszűnt az illetékességem, szabadon bocsátom az illetőt. Ezt kellett volna tennie, teljesen ugyanaz, mint Pilátusnál. De mit csinál Félix? Hivatkozik, hogy majd, ha megjön az ezredes, dönteni fogok ügyetekben. És parancsolta a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhély fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzámenjen. Meg a Potifár szindróma. Letartóztatom ugyan Józsefet, azzal vádolja a feleségem, hogy erőszakos, ezt úgyse hiszem el, tegyék börtönbe. Hát, hogyha elhitte volna, akkor ki kellett volna végezni, hogyha az ő feleségével erőszakoskodott volna. Nem hiszem el, beteszem börtönbe, itt is azt mondja, hogy sokkal enyhébb legyen a fogsága, és mindenkit engedjenek be hozzá. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, Druzillával egybe, ki zsidó asszony volt, tehát erre hivatkozom, hogy ez az az oka, hogy ő sokat tudott, maga elé hivatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Hú, de érdekes fejlemény. Nem tudom, hogy melyik bíró csinálná ezt meg. Mert néhány bíróval a nyári táborunkban is szoktam beszélgetni, hogy mit csinálnak szabad idejükben. Mondják, hogy nincs. Hát mert annyi az irat. Még hazaviszi a munkát. Még olyan időkben is beszélgettem, hogy 10 évvel ezelőtt voltam a magyar bíróságokon olyan, hogy 5 évre el voltak késve. Most már azt hiszem levitték 1-2 évre, vagy van, aki már, hogy úgy mondjam, teljesen up to date van az ügyekben. De hát azért sok ideje nincs a bíróknak, és Félixnek se lehetett sok ideje, de a feleségével elment, és külön Pált hallgatta a Krisztusban való hit felől. Ez annyit jelentett, hogy ez ember pontosan tudta, hogy mi az igazság, és nem csak az, hogy mi az igazság, de megérintette Pálnak a magatartása. Jól tudta, hogy Pál nem vizet prédikál és bort iszik, pontosan tudta, hogy Pál, akit képvisel, az Isten fia létezik, és ő előtte talán ugye nagyon szépen mondja el az Apostolok történet című könyv, hogy milyen hatást tett Pál Félixre, és milyen hatást tett Druzillára a feleségére. Félix egy kegyetlen római volt, sok vér tapadt a kezéhez, elvonult előtte az egész élete Krisztus és az isteni dolgok említésére. Druzilla meg zsidóasszony volt, ő tudta jól, hogy mit mond az Ószövetség, a törvény, milyen proféciák vannak. Nézzük csak meg, hogy mi jött ki ebből, hogy sokat hallgatták Pált. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Milyen félelmetes dolog ez is. Ő tehát pontosan tudta a dolgokat. És nagyon jól tudta, hogy az emberi életben mi a legfontosabb, az önuralom, az igazságosság, és hogy Isten egyszer ítélni fog, és az örök élet itt a tét, és ő is vágyakozott, vagy a lelke mélyén az örök életre, de egy kisújnyi dolgot nem tett, egy szalmaszálat nem tett azért keresztbe, hogy el is induljon ezen az úton, megrémülve mondja, ugye ki beszél megrémülve, amikor találva érzi magát, de mégse akar úgy tenni, mint amit felismert. És mi következik ezután, hogy megint elodázza a dolgot, hogy majd dönteni fogok az ügyetekben, majd magamhoz hivatlak téged. most jön a súlyos dolog, egyszer s mint pedig azt is remélni, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa, ezért gyakrabban is magához hivatván őt beszélgetett vele. Nem tudom, hogy ki volt ilyen helyzetben. Akkor meg akarták puhítani, vagy értésére akarták adni, hogy ne erőlködj annyit, egy kis pénz, mint ugye a Arany János a Fülemilében, hogy ide is csúszson ennyi, oda is aztán majd igazságot osztok, hogy a Fülemile neked is énekel, meg neked is énekel. De ez pénz kérdése. Én nem sokszor voltam így az életben, egyszer voltam, nem ügyvéddel voltam, orvossal voltam ilyen helyzetben, hogy mondta, hogy menjek el ő hozzá, és majd ott írja alá a dolgokat, amiket kellett aláírnia, és volt ott egy olyan véreb, hogy azt hittem, hogy ott végez velem, akkor voltak ezek a pitbullos ügyek, és akkor minden újság erről cikkelek, hogy az ember széttépik, és csöngettem, és ott az a kutya már-már rámugrott, és akkor jött a doktor, és mondta, hogy hát igen, ez szét tud tépni ez a kutya, de csak tessék bejönni. Mondom, most bejöttem, most lefogja a kutyát, de mondom, hogy fog kimenni, és akkor ott, hogy most aláírom, és ennyi, és még húzom a szót. Szóval nagyon kegyetlen ügyek ezek. Nem tudom, hogy beérjük-e magunkat, hogy Pál mit érezhetett. Mert Pálnak bizonyára adtak volna pénzt. Gyülekezetek összeadták volna a pénzt, nem? Szerették annyira Pált. Meg hát mi volt ez az ügy? Az elejétől végig koholmány volt. De Pál úgy gondolta, hogy ő a korrupció nemes eszközéhez mégsem folyamodik. Ő Istenre bízta a dolgát. És én is mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy ha csak lehetséges, mert az emberi világban az ember nem mondjon ki semmit sem, mert ha le akarják vágni a nyakunkat mondjuk egy trafipax mellett, és azt mondják, hogy ennek ez az ára, nem ítélem azt az embert, aki előállítja az árat ott egy ültőhelyében. De ha csak lehetséges, hogy Pál tette, mi nekünk is ez legyen a mértékünk, hogyha mi bízunk az igazságszolgáltatásban és az igazságban, mi keresztények az igazságszolgáltatásban nem önmagában bízunk. Nem azért bízunk, mert vannak bíróságok. Ez még nem alap sajnos az igazságban való bizalomra. Mi azért bízunk az igazságszolgáltatásban, mert bízunk, hogy mondja a 11. Zsoltárban, az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját. Mi csak ezért bízunk benne. Mi bízunk abban, hogy Isten közbelép, és Isten közbelépése nem pénzre vár. Pál nem adott pénzt, nem adott csúszópénzt, vagy kenőpénzt, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt most ebben a korban. Nem, pedig ugye Félix többször ment hozzá, próbálta puhítani, de Pál azt mondta, ha ez időbe kerül is, kényelmetlenségbe kerül is, nem adott pénzt. Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix Pált fogságban hagyta. Félix hát két év alatt bármikor szabadon bocsáthatta volna Pált. Pénzt ugyan nem kapott, de pénz nélkül is tudta, hogy mi az igazság, szabadon bocsáthatta volna. Nem tette. Hogy miért váltották le Félixet, ugye a római birodalomban, hogy kit miért váltottak le, azt mindig a Szovjetunió felől kell megközelíteni. Mi is átéltük ezt, hogy a szovjet birodalom időszakában mindig mikor váltottak le embereket. Akkor megjelent egy kommuniké, hogy az érdemeikre való tekintettel, stb. És akkor leváltottak embereket. Tehát biztos, hogy sok vaj volt már a fején, le kellett váltani. Bizonyára szép végkielégítést kapott, és nyaralót, és dácsát, és egyebeket. Tehát ez a két diktatúra, vagy egyáltalán diktatúrákban ez a szabály, hogy ott az ilyen gyorsan megy, és jön az újabb helytartó, ez a bizonyos Festus, és Pál ellen újra kezdődik az egész. Hát ennyit csak a világon a dolgokról, hogy a világ a gonoszságban vesztegel. Ezt olvassuk János első levele 5. fejezetében. Ez is egy nagy bibliai ige. A világ a gonoszságban vesztegel. Az igazságszolgáltatás, hát az mindig emberektől függ. Ha most lett egy újabb helytartó, hát a papok, a jeruzsálemi vezetők új támadásba mennek. Erről szól a 25. fejezet. Festus tehát miután bement a tartományba, 3 nap múlva felment Jeruzsálembe Cezáreából. Panaszt tettek pedig néki a főpap és a zsidók főemberei Pál ellen, és kérték őt, kérvén maguk számára jó indulatát ő ellene, hogy hozassát őt Jeruzsálembe, lestvetvén, hogy megölhessék őt az úton. Tehát újraindul minden, az egész masinéria újraindul, kinevezik az újabb helytartót, az 3 nap múlva már tisztelgő látogatást tesz Jeruzsálembe. A főpap azért, hogy a kereszténység milyen veszélyes volt, vagy Pálnak milyen hatalmas munkája volt, és ezt tudta mindenki, az első ügy az volt, hogy Pált eltenni lábalól. És ezt így kérik feszül, nem neked kell eltenni lábalól, dehogy is, nem tőled kérjük. Nem, meg pénzt se áldoznak erre, hozd át Jeruzsálembe, tehát tedd ide le, aztán majd a többit mi elvégezzük, garantáljuk, hogy nem marad életben, ha már a mi területünkre jutott. De szokták mondani, hogy az új seprők mindig jól sepernek. Egy kicsit bakot lőttek itt a vallási vezetők, mert egy újonnan kinevezett ember, ez egy egyszerű pszichológia, ez nem kell hitmegvallás, egy újabban kinevezett ember azért vigyáz a dolgokra, nem? Tehát senki ne menjen be a minisztérium osztályvezetőhöz, vagy miniszterhelyetteshez, vagy miniszterhez, ha tegnap nevezték ki. A legkisebb kéréssel se menjen. A legkisebb kéréssel se menjen, mert az a kinevezése után 100-szor is meggondolja, hogy kinek engedjen. Nem akar ő egy banánhéjon elcsúszni, vagy egy nagyobb dolgon se akar elcsúszni. Tehát itt cserbehagyta a zsidó vallási vezetőket a lélektani érzékük, rögtön akartak valamit kierőszakolni Festustól, de hogy mondja a 4. verstől? Festus azonban azt felelte, hogy Pált Cezáreában őrzik, ő maga pedig csak hamar ki fog menni, akik azért köztetek úgymond főemberek, velem alájövén, ha valami gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene. Miután pedig 10 napnál tovább időzött közöttük, lemenvén Cezáreába, másnap ítélőszékébe ült, és Pált előhozatta. Tehát érdekes volt ez a Festus, nem engedett a kérésnek, nem hozatta Pált Jeruzsálembe, azt mondta, hogy az én területemen van, hát hogyha vegyük fel a pert újra, ha valami rossz dolgot cselekedett, tessék, hogy hozzatok tanúkat, mondjátok meg, hogy miről van szó, és akkor ítélek. Mikor pedig az megjelent, körülállták a zsidók, akik alámentek Jeruzsálemből sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani. Mivel hogy ő a maga mentségére ezt felelte, sem a zsidók törvény ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván felelvén Pálnak mondta, akarsz-e Jeruzsálembe felmenni, és ott ítéltetni meg ezekről én előttem? Hát, kedves hallgatók, mióta a világ ez így van, hogy aki hatalmi székbe kerül, az igyekszik jó képet mutatni azoknak, akik szintén hatalmi székbe vannak. Itt ne legyen illúziónk. Festus kinevezték, igyekezett a jeruzsálemi főtanáccsal jó viszonyt ápolni. Ő nem kockáztatta a kinevezése utáni karrierjét, hogy egy holmi kis Pál ügyében ő valamit is többet tegyen annál, mint ami az ő karrierjéhez szükséges. Ezért kedvezni akarta a zsidóknak, és azt mondja, hogy akkor mégiscsak végrehajtom a tervüket, elküldöm Jeruzsálembe, de azért megkérdezem előtte őt is, hogy most itt akar védekezni, vagy ott. Mire utal ez a kérdésfelvetés? Arra utal, hogy Festus is pontosan tudja, hogy itt nem tudtak olyan vádat előhozni, ami megalapozott lenne. És azt látja, hogy nincs megalapozott vád. Ha nincs megalapozott vád, mit kellett volna Festusnak csinálni? Ha nincs megalapozott vád, mit csinál a bíróság? Hát elejte, kérem, akkor azt mondja az ügyészség, hogy kérem, kiegészítés kérek, tessék már mondani még valamit, ami alapján én egyáltalán elkezdem újra a pert, de hogyha nincs, akkor azt mondja, hogy viszontlátásra. De Festus, aki ugyanúgy tudta az igazságot, mint Félix, de mivel hatalmi székben is nem akar a másik hatalommal újat húzni, de azért durván azt se akarja mondani, hogy akkor most elengedem Jeruzsálembe, nincs miért elengedni, egyvalóva engedte volna, szabadlábra bocsátva, ott azt megtette volna. Ezért megkérdezi Pált, hogy most akar-e Jeruzsálembe, és most ez a nagy kérdés, hogy mi Pál esetében mit feleltünk volna. És itt van a történetünknek egy mélységet csattanója. Ezt ez a könyv nagyon részletesen kifejtés, ha másért nem, ezért az egy oldalért, ha valakinek nincs meg, hogy érdemes itt leülni, és ezt az egy oldalt elolvasni. Pál inkább azt mondja, mai szóval mondom a dolgok, inkább maradjak ateisták kezében, mint kerüljek vallásos emberek kezébe. Inkább kerüljek ateista, politikai meg állami emberek kezébe, mint hogy az én vallásom, egykori vallásom vezetőinek kezébe kerüljek. Mert a polgári bánásmódtól még remélhetek valamit, de a vallásitól semmit. Mert hát azok meg akarnak ölni. Azok csak csűrik, csavarják a szót, ezt már megtették Jézus kihallgatásaikor, megtették István megkövezésekor, itt vére megy a játék, a vallásnál mindig vére megy a játék. Ezért senki ne ítélje el Pált, mint ahogy az Ószövetség egy híres története juthat eszünkbe, ahol talán méltábban elítélhetnénk Dávidot, aki azt mondta, hogy inkább megyek a filiszteusok közé, mint állok szembe Saullal. Inkább megyek az ellenségeim, mert az ellenségeimtől is több megértést várhatok, vagy a polgári bíróságtól is több megértést várhatok, mint akik vallási ügyekben csak egy valamit néznek, hogy aki nem az én vallási hitem szerint nyilatkozik, azt meg kell ölni. Azért a polgári rend eddig még nem süllyedt le. Ne haragudjanak azok, akik távoli példának tartják, de mondom, most a valdens vidékeken jártunk, és erről készült a filmünk. A valdenseket az egyház akarta megsemmisíteni. De természetesen úgy, hogy feltüzelte a világi hatalmakat, hogy hajtsák végre a megsemmisítést. Róma azt mondta, hogy nem élhetnek olyan emberek, akik nem azt vallják, amit én. De nem Rómából mentek ki a zsoldosok, hanem a szavoljai hercegnek azt mondták, hogy vezényelj ki ennyi és ennyi katonát, és mészárold le őket. És a mi útunk azt célozta, ez nem az első rész, ez a második rész. A második részben bemutattuk, hogy kimentek azok az emberek, ezeket a szerencsétlen valdenseket felszólították 2200 méter magas, ma így nevezik a hegyet, hogy Monte Vandalino, Vandál hegy, hát vandál dologról kapta, felszólítani asszonyostul, gyerekestül embereket, és amikor ki vannak ott mindennek szolgáltatva azon a Vandál hegyen, akkor egy 1400 méter magas hegyre, tehát 800 méterre leszorítani őket, azért, mert olyan szép szikla van, hogy onnan 500 méterről le lehet dobálni őket a mélységbe. És akkor az egyházi hatalom azt mondta, hogy nem én csináltam. Szavoljai herceg, meg a Zsolta, nem én. Hát csak kitüzelte fel őket. Kikérte azt, kiírt leveleket Rómából, hogy kérem, mindenütt szabad utat engedjenek, és ez 1655 véres áprilisában, és különösen azért volt véres ez az április, mert ott az Alpokban még hó van ilyenkor. És oda a Monte Vandalinóról leszorított embereket, amikor már ott voltak, akkor így lögdösték le, és a havon ott maradt a vér, mert Milton, akit Cromwell odaküld a helyszínre, mert egész Európa felzúdul erre a híre, Milton írja a híres versébe, majd hallani fogjuk, zúdult le nős gyerek. Nem válogattak. Aki nem azt mondta, amit az egyházi hatalom mondanak, meg kellett halnia. Mi a bűne? Nem azt mondja, amit én mondok. Most ezt azért mondom csak, hogy mit tettünk volna mi Pál helyében. Azt mondtuk volna, hogy elmegyek Jeruzsálembe? Hát ki bírja ott szóval? Ki bírja ott szóval, és milyen bíróság előtt? Ki bírja ott idegekkel? Hát úgyis arra megy ki a dolog, hogy valamikor megöljük. Ha nem a bírósági tárgyalás után szabályos ítélettel, akkor lesthányunk, és majd egyik éjszaka innen-onnan átkísérik, majd akkor öljük meg, mint az előző. Hát ezért Pál ezt mondja, Pál azonban mondta, a 10. versben folytatódik, a császár ítélőszék előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, én valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak, a császárra appellálok. Akkor Festus tanácsával értekezvén felelt, a császárra appelláltál, a császár elé fogsz menni. Mi más mondtunk volna? Én úgy gondolom, ez kényszerítő lépés volt. Pál világosan mondja itt a beszéd elején, a császár ítélés szék előtt állod, itt kell nekem megítéltetnem. Ha itt nem ítéltek meg engem, visszaküldötök az egyházi bíróság elé? Vagy hova akartok engem küldni, hogy megöljenek? Na hát erre mondom azt, hogy ha két rossz közül kell választanunk, mert senki nem mondja, hogy az állam meg az állami igazságszolgáltatása nagyon jó, főleg nem a római császárkorban, de ha két rossz közül kell választani, azt hiszem mi is Pál helyében ezt a rosszat, a kisebbik rosszat választottuk volna, mint egyházi Jeruzsálem ítélőszék elé mentünk volna. Festus ennek persze örül, mert ő lerázta ezt a kínos ügyet, neki ez nem ér annyit, hogy ezzel foglalkozzon éjjel-nappal, tehát útnak fogja engedni Pált Rómába, csak itt egy kis közjáték következik. Rögtön nem indul a hajó, még van egy kis idő, és nekünk egy újabb előadásra nyújt ez alkalmat, hogy megérkezik az utolsó Heródes sarj, az országnak a teljhatalmú, hát teljhatalmú, ugye, hogy a császár alatt valaki teljhatalmú ura, Agrippa király, Berenicével, a feleségével, és itt a két kihallgatás is azt hiszem sok mindenre rávezetett most bennünket, de most jön a harmadik nagy kihallgatás, mielőtt még Rómába indulna Pál, és ezért kérem, hogy aki a következő előadásra eljön, a 25. fejezet 13. versétől olvassa tovább, a 26. fejezet legvégéig, hogy Pál milyen beszédet mond Agrippa király előtt. Agrippa az, aki talán legmesszebb megy Félix és Festus után, ő ki is mondja azt, mint talán egy se a római tisztségviselő közül, hogy kis híja, hogy keresztényé nem leszek. De sajnos az a kis híj megmaradt, nem lett keresztényé. De hogy mennyire mélyen találva érezték magukat ezek az emberek, ez is azt bizonyítja, hogy még mindig jobb világi bíróság előtt beszélni, mint elvakult, fanatikus egyházi emberek előtt elmondani azt, amire úgyse figyelnek oda, és ami csak egy gondolat köti le őket, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, azt meg kell ölni. Ezzel a kihallgatással fogjuk folytatni tehát a sorozatunkat Pál Agrippa előtt. Ez lesz a következő előadásunk címe, és utána elbúcsúzunk Palesztinától, mert Pálnak is el kell búcsúznia ettől a földtől, Rómába vezet útja, és az apostolok cselekedeteinek szerzője, Lukács, a 27. fejezettől rátér erre a kalandos Málta szigetén hajótörés szenvedő útra. Rómába fogjuk kísérni Pált, ahol két fogságot, két börtönt, időt él át Pál, és ahonnan a legnagyobb leveleit is írja Pál. Itt Cezáreában csak feltételezhetjük, hogy talán valamit írt Pál, mert hiszen itt is megvoltak rá a körülmények, de az igazi nagy leveleit, a Filippi levél, Kolossé levél és a többi leveleket, azokat már Rómából címezte. Itt vége kell, hogy szakadjon a mi mai fejtegetésünknek is, amit talán így summázhatnék, talán ez a leghangsúlyosabb tanulság számunkra, hogy higgyünk a jogban, higgyünk a jogban, ha igazságot szolgáltat, de a jog igazságot szolgáltatni önmagában soha nem fog. Ezen a világon abban kell hinnünk, hogyha Isten mellénk áll, úgy, ahogy Pál mellé is odáll, hogy megvédelek és Rómába is elkísérlek, akkor valóban valami igazságszolgáltatás lesz. Nem is annyira a mi ügyünkben fontos az igazságszolgáltatás. Pál nem is a maga életével törődött. Mivel törődött Pál? Hogy akik előtt beszél, azok előtt olyan bizonyságot tegyen, hogyha egy Félixről is, vagy egy Festusról van is szó, elgondolkozzanak és megtérjenek. Itt megy most Pál hatalmas küzdelembe, hogy Agrippa királyt megtérítse, és ez valóban egy külön előadást igényel, mert az Agrippa előtti beszéd Pálnak az egyik leghatalmasabb küzdő beszéd, egy embert Krisztusnak megnyerjen.